A költészet világnapja március 21-e. Naima Tabet, a Marokkói Oktatási, Kulturális és Tudományos Nemzeti Bizottság főtitkára vetette fel 1998-ban az UNESCO-hoz intézett levelében a Nemzetközi Költészeti Nap kijelölését. 1999. november 18-án az UNESCO közgyűlése március 21-ét az északi félteke tavaszának első napját nyilvánította a költészet világnapjává, amelyet minden ország a saját eszközeivel ünnepelhet meg. Itt a Mária Rádióban az ünnep kapcsán Juhász Annával beszélgettem, aki irodalmár, kulturális menedzser. A kétszeres Kossuth díjas költő Juhász Ferenc lányaként különleges értékeket kapott örökül. 6,5 évvel ezelőtt alapította meg a Hadik Irodalmi Szalont, amellyel hónapról hónapra bizonyítja, őt idézem, az irodalom, a kultúra a 21. században is üzenetet hordozó találkozási pont. A Hadik Irodalmi Szalon mellett a New York Kávéház művész páholyának háziasszonyaként is bizonyítja, az irodalom világnézet. Újra gondolt módon élteti az irodalmat, a kultúrát. Mit jelent Juhász Ferenc lányának lenni, milyen volt az a családi, baráti közeg, ahol felnőttél?
Én nagyon sokat gondolkozom ezen a kérdésen, hogy mit jelent az ő lányának lenni. Hogyha nagyon lírai akarok lenni, akkor azt mondom, hogy ez a levegő. Tehát a létezésünknek a legfontosabb személye, eleme, hitvallása az édesapámnak a lénye volt, mert hogy mindent meghatározott az a világ, amit ő megmutatott nekünk. És hát azt gondolom, hogy veled egyetemben nagyon sokan látják a munkámat most már több mint 7 éve, amit közösségépítésként próbálok az irodalom által tenni. Tehát, hogy nekem ő nem csak a múlt, nem csak egy eszme, vagy nem csak egy személy, aki meghatározta az életemet, amíg élt, hanem a munkám is, meg minden gondolatom és minden tevékenységem mögött ott van, ami egyébként pontosan jó a kérdés, mert összefügg azzal a világgal, amit ő teremtett, mert hogy az ő barátai, azok nagyon gyakran jártak hozzánk a Mandula utcai lakásba, ahol laktunk együtt 4-en, a nővéremmel meg anyukámmal. Ez egy nagyon gazdag szellemi alkotó közeg volt, mert hogy összejárt ő a barátaival, vagy egyébként együtt mentünk el mi kirándulni az ország bármelyik területére ezekkel a zenészekkel, irodalomtörténészekkel, festőkkel, tehát akivel ő szerette magát körbevenni, és ez valóban nem csak irodalmi közeg volt, hanem művészetben való létezés. És ha mi mozdultunk ki, ha ők jöttek hozzánk ezekre a most már elhíresült szombati vacsorákra, akkor mi nővéremmel együtt mindig valamilyen produkciót mutattunk, ugye jártunk nagyon sokat énekelni, énekkarosok is voltunk, az Eszter nagyon sokáig prózamondó versenyeken szerepelt, úgyhogy ezt úgy kell elképzelni, hogy nálunk a természetes létezés az olyan volt, hogy voltak a vacsorák, voltak a vacsora vendégek, a felnőttek természetesen beszélgettek, de mi már azért egészen kiskorunktól kezdve produkcióval is bekapcsolatunk ezekbe a vacsorákba, és hát így nőttünk föl, természetes lett az a közeg és az a világ, ami a művészetnek a sajátja, és hát a munkám során pedig, mint mondtam, apukám örökségeként, ezt próbálom valamiképpen reprodukálni azokban a kávéházakban, ahol dolgozom, hogy legyen természetes az alkotókkal való közös létezés, és hogy valahogy hirdessem azt, hogy a költészet az egy hatalmas dolog, a költészet és a líraiság az, ami minden napunkat és az egész életünket meghatározhatja.
Beszéltél arról, hogy ez az erős családi hatás volt az, amely az irodalom irányába terelt. Egy picikét a Hadik Irodalmi Szalon születéséről beszél nekünk.
2010-ben született meg a Hadik Irodalmi Szalon. Egy régebbi ötletből kiindulva az ötlet kapcsolódott, amit már az előbb említettem, az életemhez, tehát ahhoz, hogy így nőttünk föl, és hogy nálunk otthon érezhette magát mindenki, és mi is otthon érezhettük magunkat magában a művészetben és az alkotók közti létezésbe. Utána én itthoni és külföldi tanulmányaim során igazából kultúrában mozgó kisebb csoportokkal is foglalkoztam, akár Rómában a Triznya kocsma ilyen volt, ahol Szőnyi Zsuzsa vezetésével, aki szerencsére még vendégem lehetett itt a Hadik Irodalmi Szalon indulásánál, tehát az ő vezetésével igazából az emigránsokat összefogó szervezet volt ez Rómában, ez engem nagyon megihletett és nagyon megfogott, hogy hogy lehet összekapcsolni embereket irodalommal, kultúrával. És amikor én hazaköltöztem 2006-ban, és elkezdtem itthon tevékenykedni az irodalmi területen, én egyébként nagyon közel lakom a Hadikhoz, akkor egyre jobban formálódott bennem, hogy közösséget szeretnék építeni kultúra mentén. Nem nagyon volt még akkor itthon beszélgetős műsor, sőt, ilyen típusú nem is volt. És azt gondoltam, hogy kipróbálom magamat, átmentem a szemközti Hadikba, és kiderült, hogy pár héten belül kinyílik a kávéház, amit nagyon régóta néztem, hogy valamikor meg fogja nyitni a kapuit ismét a közösség előtt. Ez egy jel volt, plusz akkor kaptam egy lehetőséget egy kezdeti támogatásra, tehát tényleg úgy volt, hogy minden összeállt, már csak a bátorságot kellett összegyűjteni, ami az elején kevesebb volt, aztán szerencsére már belejöttem. De nagyon erős volt a cél és ez a küldetés, amiben egyébként a szüleim támogattak, hát édesapám amíg élt, azt gondolom, hogy talán egy-két kivétellel minden egyes esten ott ült, úgyhogy az első 5 évet végig kísérte a figyelmével, és én azt gondolom, hogy ez nem csak neki volt fontos, hogy kimozduljon és hogy emberek között mozogjon, vagy létezzen, hanem a meghívott vendégeknek is, tehát hogy mindig egy picit más volt a hangulata egy Hadik Irodalmi Szalonnak, ha ott volt édesapám, és azt hiszem, hogy a közönség soraiban is azért kedves barátokra talált. Úgyhogy így indult a Hadik Irodalmi Szalon egy családi indítatásból, és aztán pedig egy évek óta bennem formálódó ötletből, hogy a kultúrával építsünk közösséget, és mindenki találjon otthonra egy olyan helyszínen, ahol régen is az irodalom, ugye a Hadik kávéházba, régen is az irodalom hazajárt, és nagyon sok alkotó és alkotóhoz kapcsolódó személy élt és dolgozott ott. Hónapról hónapra rendezünk programokat, ismernek a barátaim és egyébként a törzsvendégek is, hogy pozitív vagyok, hogyha ezt a szót lehet használni, de én azt gondolom, hogy mi megmutattuk a Hadikba a közönséggel együtt és a vendégekkel, hogy lehet valamiképpen a költészetnek egy forradalma a 21. században, és lehet költészettel és irodalommal közösséget építeni.
Juhász Ferenc saját versét mondja.
Látomásokkal áldott életem. Csodák, csodák és látomások, vad víjogások, zokogások. Csodák, csodák, csodák ömölnek két szememből, mint a könnyek. Világot rázó szél nyöszörög csontvázam pillérei között. A hús lombjait szüntelen rázza a létezés lázas látomása. Szívemet sárkányfoggal rágja az elmúlás szörnyű csodája. Halántékomban tűz dörömből, kiszakadna a vérkörömből, ráomlana az éjszakára, mint a csillagok vérszakála. Tarkómban milliárd meteor hemzseg, fémruhás seregek nyüzsögnek, sisakos főkkel, vértezett lovakkal, világ újító akarattal. Kínok kopár szikláit érzem, virágja itt-ott a szemérem, könny rezeg, sóhaj növényi szárán, átok énekem sebzett Jób száján. Pedig nem vágytam látomásra, csak a magányra, soha másra. Vágytam egyszerű, tiszta hitre, ami az embert megsegítse, kifakadni, mint a virágok, és meghalni, mint a virágok. Osztani magamat meg mással, nem fölperzselni a látomással, élni derűsen a fényben, és becsukódni észrevétlen. szólni egyszerű, tiszta szókat, elsiratni az elmúlókat, újongani a születőket, fagytól óvni a növekedőket, lenni kosara piros vakkölyöknek, szalmaháza a kamasz rózsatőknek. Csak úgy, mint az én jó apám volt, aki maga a tisztaság volt, a fizetést mindig hazaadta, és volt egy ünneplő kalapja, amíg a februári este kezét a mellére szögezte, orrát a halál kihegyezte, mint a ceruzát ő, ha elment Pestre. Volt tiszta könycsepp, szelíd óhaj, míg fölitatta a tüdőbaj. De háborgok akár a tenger zöld nyála szikla bálványokra fölver, mélyében látomások nyílnak, foszforos csodái a kínnak, fényt virágzó szörnyű szépek, lomha cápa libbenések, remegő puha bánat erdők, világító kék álomernyők, de szorítanak nagy adók, tejútak kígyó csontvázalók robbanva, derengve a szívemben, kásásodva és ércesebben, és téged tudnak csak áldani, végzetem aranyszárnyai, szíved körül a fogsorom, mint bárányba vájt saskarom, ki úgy viseled a csodát, mint a tüzes vas koronát, mint láva ömlést gyönge völgy, te izzó asszony Dózsa György, ki sorsodon úgy cipeled vadló sörényű fejemet, mint viasz rózsát a csiga, rajtunk mély tenger éjszaka, a csillagrojtos homlokot, s ujjaiddal elsimítod a duzzadt égő éveket, mint nagyanyám a mirigyeket. Kin átzúg ez a csoda zavar, mint kerten a nyári vihar, ki embermódra elviseled, látomásokkal áldott életemet.
Édesapád 2015. december 2-án hagyott bennünket itt. Milyen formában kezeled édesapád hagyatékát, Anna?
Nekem igazából az ővele való foglalkozás elkezdődött már az életében, amikor én hazaköltöztem és elkezdtem az irodalommal, tényleg szakmámból kifolyólag is és főtevékenységként foglalkozni. Elkezdtem a PhD-t az ELTE Bölcsészet Tudományi Karán, az ő műveivel foglalkoztam, és egyfajta rendszerezést, archiválási technikát kezdtem el kidolgozni, de ennél sokkal fontosabb volt az a vonulat, hogy mi elkezdtünk diktafonozni, és egyfajta szöveg együttesen azt mondom, hogy ebből egy már közösen elkezdtük a tervét egy olyan könyvnek, ami egy úgymond beszélgetős könyv, de egy nagyon valódi, nagyon igazi emberi arcát mutatja meg édesapámnak. Hozzátéve úgy, hogy ez nem ismeretlen, tehát ismerjük Móricz Zsigmond, Móricz Virági, szemben olyan ember van, aki az édesapjáról írt, vagy akár beszélgetett is vele, vagy nagy emberek mellett ért, tehát teljesen másik példa mondjuk Polcelen, aki Mésző Miklósról szép könyvet is írt, és hát foglalkozott Miklós életművével. Valami ilyesmire készültünk mi együtt, ami félbe maradt, de az anyag az megvan, így is elég édesanyám által szerkesztett szövegekkel kiegészülve, pedig ez már valóban egy könyv. Elkezdtük a közösségi oldalát szintén együtt, ő nagyon kíváncsian tekintett erre, mert azért ez egy nagyon idegen világ volt, de nagyon nagy elérések vannak, és én azt vettem észre, hogy a verseivel, a vers részletekkel, az életébe való belelátással nagy közösséget lehet építeni, és ami biztos volt, hogy bárhol, bármikor rendeztem Juhász Ferenc rendezvényt, mindig teltházas volt, tehát neki egy nagyon nagy tábora van, ezt a tábort meg kell mutatni, és meg kell mozgatni, mert én azt gondolom, hogy azok a kategóriák, hogy valaki hány emberhez ér el, ez a mai világban már kifejezetten marketing vagy PR kérdés, és Juhász Ferenc egy élő zseni volt, aki itt élt közöttünk, és egészen elképesztő életműve van, tehát, hogy ezzel jól kell tudni dolgozni, és még szélesebb körbe tudjuk elvinni az üzenetét. Miután meghalt, rögtön rendeztünk neki egy kiállítást a Kizába a galériába, ami több ezer embert vonzott, és nagyon szép emlékeket őrzünk róla a mai napig, illetve ami még nagyon fontos állomás volt, hogy Bián a szülőfalujában, vagy most már Bia Torbágyúja város, a faluházat átnevezték a Magyar Kultúra Napján, tehát januárban Juhász Ferenc Művelődési Központtá, akkor egy ideiglenes kiállítást rendeztünk be az ő bútoraiból egy emlékszobát, ez augusztus 16-án a születésnapján egy szoboravatás, egy Juhász Ferenc szoboravatással együtt egy végleges helyszínre költözik, tehát ez az, ami újdonság lesz, illetve nyertünk egy pályázatot, és egy Juhász Ferenc dokumentumfilm forgatását már el is kezdtük, és végezzük el idén. Ennek a bemutatója az én terveim szerint az ő 90. születésnapján, tehát jövő nyár végén, vagy szeptember elején lesz.
Juhász Ferenc, Ibolya szemű. Ibolya szemű kisugommal megüzentem, hogy hazamegyek. Rendbe hozom a kerítést is, bekötözöm a rózsafákat. Mondják, anyám kalácsot sütött. Összeszitált egy kicsike lisztet, zsákajából, fiók fenekéből. Lisztes kötényét leporolta, az asztalra mosott terítőt tett, mögrébe meleg kecsketejet. Fehér ingem fényesre vasaltan, kiterítve várt az ágyon. Apám leveles dohányt vágott, eregesek bodros füstöt. Kórót, faáncsot kosárba szedett, befűtött, hogy ne dideregjek. Hidegtől nem véd fehér papíros. Már kora reggel a kapuba álltak. Toporogtak és köhögettek. Az eget nézték, az utca végét. A csordás gyerekre ránevettek. Csokorba szedtek dermedt őszi rózsát. És hogy nem jöttem, délütötten álltak. Sóhajuk hullott, csak zizegve. Fejükre sűrű zuzmót hintett a bokrosodó őszi szél.
Én is a rajongó táborba tartoztam, ezt te nagyon jól tudod, Anna. Sőt, mi több, a Móra kiadóban dolgoztam hosszú évekig, és abban az épületben volt az Újírás szerkesztősége is, úgyhogy többször utaztam liften együtt édesapáddal, és tényleg mindig csodálva néztem őt, és rajongtam érte. Nagyon megérintett, amikor az egyik rendezvényen meséltél édesapád utolsó párizsi útjáról.
Két nagyon jó barátja volt, két festő egyébként, ez jellemző az ő látására is. Ő azt mondta, hogy a szeretet a látás, és a látás a szeretet. Ez nem csak elvont emberi értékben jellemző, hanem valóban a költészetében megjelenő vizualitásra is. Az ő két legjobb barátja, ugye két festő volt, mint említettem, az egyik Hantai Simon, akiről most fogok beszélni, aki 22-es születésű, szintén bíjai, és egy életet jelentett az ő barátságuk. Attól függetlenül Simon 48-ban Róma érintésével Párizsba telepedett le, és igazából ő soha többet nem jött Magyarországra. A másik jó barát, aki szintén fontos, hogy megemlítsünk, a Márvány utcai kereskedelmi iskolában volt pattársa édesapámnak, Csernus Tibor, aki az 50-es évek végén, 59-ben ment ki Párizsba, és telepedett le. Egyébként édesapám akkor rögtön Hantaihoz irányította Csernust, aki nagyon sokat segített Csernus Tibor párizsi letelepedésében és ottani életében, tehát ott két nagyon tehetséges festőről van szó. A Simonnal ez egy testvériség volt, ez nem is csak egy barátság, hanem ők inkább azt mondanám, hogy más szülőktől, de ők testvérek voltak emberségbe, gondolkodásba, ihletbe. Nagyon sokat dolgoztak és együtt gondolkodtak együtt, és az egy életre szóló barátság volt, amikor 2008. szeptemberében meghalt Simon, akkor mi nagyon féltük, hogy hogy mondjuk ezt meg a papádnak, mert tudtuk, hogy ott valami meg fog szakadni. És valóban ez egy nagyon nagy fájdalom volt, mi utána többször kimentünk Simonhoz, illetve az özvegyéhez, de 2014-ben, amikor már gyenge volt édesapám, de igazából ugye még nem volt beteg, csak már idős volt, és a járás volt már nagyon nehéz számára, nem volt olyan stabil, akkor úgy gondoltuk, hogy valami olyan élményt kell neki szereznünk anyukámmal, ami a napjait még felvirágoztatja, ami hitet ad neki az életbe, illetve én tudtam, hogy anyuval egymásra néztük, és éreztük, hogy ez lesz az utolsó nagyobb út, de szerettük volna neki megadni azt, ami addig elmaradt, hogy elmenjen Simon sírjához. És igazából pont akkor volt itt Hantai Simon kiállítás Budapesten, és én egy irodalmi estet is szerveztem a Hadikban Hantai Simon emlékére, és már ott jeleztem a közönségnek is, szinte papának is felcsapásszerűen, hogy már pedig itt van szeptember, mi két hónap múlva elmegyünk, és bíjai földdel beszórjuk Simonnak a sírját. Itt ugye az volt a lényeg, hogy a papa elment Bijára egy kis szelencébe összegyűjtött bíjai földet, és annak a testvér barátjának beszórta, vagy tervezte, beszórja a sírját, aki nem tudott már hazamenni, de aki mindig Bíját, a szülőföldet, édesanyja kötényét festette meg ezeken a gyönyörűséges nagyszabású képein, és aki a hitében és az emberségében mindig egy bíjai fiú maradt, de egy világhírű párizsi festő lett. Úgyhogy mi novemberben felkerekedtünk, hármasban édesanyámmal, és kivittük papát Párizsba. Nekünk az egy felejthetetlen út, és én azt gondolom, hogy neki is az volt, és mindannyian tudtuk, úgyhogy nem mondtuk ki, hogy így együtt ez az utolsó nagy út. és ennek minden méltóságával és minden emberségével jártuk végig autóval természetesen az utakat, és kaptunk segítséget a Magyar Intézettől, és kaptunk segítséget barátoktól, és elmentünk Csernus Tibor özvegyéhez és Szilveszter Katalinhoz, aki szintén egy nagyon tehetséges képzőművész volt, már súlyos beteg, és voltunk Hantai Zsuzsánnál, és kint voltunk a temetőben, és meg volt ez a szórási szertartásnak mondanám, én ott volt a Hantai család is, és egy gyönyörű emlék volt, és én azt gondolom, hogy papa utolsó évében ez az utazás is, és ez az emlék nagyon erősen ott maradt, és nagyon erős szerepe volt.
Juhász Anna munkája során írók, költők, alkotók életét, pályáját ismerhette, ismerheti meg, s olyan világokat mutat be közönségének, amelyek valamiképpen az ő életében is fontosak voltak. Franciaország, Párizs, ilyen. A francia levegő gyerekkorom óta része életemnek valja. Ha már Párizs, hatalmas sikert aratott Párizsban az egyik legfontosabb európai színházi összművészeti fesztiválon, a Nemzeti Színház és a Beregszászi I. és Gyula Színház közös produkciójában a Szarvassá változott fiú 2016. novemberében, amit Vidnyánszky Attila rendezett. A Mária Rádióban is hírt adtunk erről az előadásról, a Titkok kapuja sorozat keretében egy külön adást szenteltünk ennek az előadásnak. Arra kérlek, Anna, beszélj egy picit a párizsi fogadtatás kapcsán személyes élményeidről.
Jaj, de jó, én nagyon köszönöm, hogy egy külön adás is volt, és köszönöm, hogy a hírt adtatok, mert én tényleg ebben hiszek, hogy figyeljük egymás munkáját, látjuk az értékeket, és megosztjuk a közönséggel, mert igazából ez a célja az egésznek, így jut el a hír, így jut el egy-egy mű még több olvasóhoz, vagy kultúrára éhes közönséghez. Nekünk ez egy meglepetés volt, mert ugye ez a darab, amit most már több mint egy évtizede, lehet, hogy már 20 éve is megcsinált Vidnyánszky Attila, és ugye korábban a Bárka Színházban játszottak, és számtalan a színházi fesztiválon részt vett és nyert is. Utána ebből egy film is elkészült, aminek a bemutatóján még papa is ott lehetett, és felújították a darabot, amit már jó pár éve Nemzeti Színházban játszanak, amióta ugye Vidnyánszky Attila az igazgató. Attila munkájában én azt gondolom, hogy mondjuk egy dolgot én ki tudok emelni, akkor az a nagyon fontos, hogy nagyon sokat utaztatja a darabjait, és nagyon sok nemzetközi fórumot hoz is, meg visz is ki, tehát nemzetközi kontextusba próbálja helyezni azokat a darabokat, amik Nemzeti Színházban vannak, vagy amik hozzá kötődnek. Egy bizonyos ponton felhívott minket ő és a kollega nője, hogy az Atelier Színházban az Imaginaire Fesztiválon be fogják mutatni a Szarvassá változott fiút, hát mi egyértelműen azonnal éreztük, hogy nekünk ott a helyünk, hogy már is elkezdtük foglalni a repülőjegyeket. Nem csak azért, mert Párizs fontos állomás volt mindig papa életében, és ugye a 60-as években volt kint először egyébként a már említett Hantai Simonnál, de utána többször visszatért az élete fontos állomásain, és édesanyámmal való megismerkedése után, és két héttel már ment ki Simonhoz, és újság volt neki, hogy meg fog házasodni, és ki a felesége, és neki ez volt, ma úgy mondanák, hogy legény búcsú, de hát ez nem legény búcsú volt, hanem ez egy szellemi találkozás, vagy megerősítés egy baráttal. A lényeg az, hogy mi is nagyon sokat voltunk Párizsban, és ez egy fontos hely volt papának, ezért éreztük, hogy az, hogy most bemutatkozik a Szarvassá változott fiú, és nem is akárhol, hanem tényleg a Montmartre egyik leghíresebb, legrégebbi színházában, ez egy szép gesztus Attiláéktól, szép gesztus Párizstól. Kimentünk, és nem tudtuk, hogy mire számítsunk, mert igazából azt, hogy én kitettem párszor a közösségi oldalra, hát Maxim, aki Párizsban él, az tudta igazából tevőleg befogadni, mert itthon csak egy hír volt, de hát a közönséget nem ez építi. És mi lepődtünk meg a legjobban, amikor teltház volt, tehát hogy tele volt. Franciákkal, kinélő magyarokkal, külföldiekkel, feliratozva volt a darab, tehát érthető volt a külföldi közönségnek is. Ez egy felújított darab volt, ami a színházi előadást és a már említett film változatot egyszerre jelenítette meg, amit most már egyébként így láthat a közönség a Nemzeti Színházban. Tehát nekünk is egy újdonság volt maga az előadás is, és én azt gondolom, hogy utána egy kb. 8-10 perces állótaps jelezte nekünk is azt, hogy jó helyre került a darab, és hogy Juhász Ferenc a halála után másfél évvel is az ő szemét, az ő munkásságát állva tapsolják meg. Természetesen ez a rendező, a színház, a színészek, Szűcs Nelli, Kriel Zsolt és a többiek nélkül nem jöhetett volna létre, ez mindig egy csapatmunka, de én azt mondom, hogy ez a vers, ez örök érvényű, és a szarvas motívum nem kell most messzire menni egy Enyedi Ildikó filmébe és visszaköszönt, tehát ismét a magyar kultúra része ez a szarvas motívum, de ez mindig benne volt, és ez egy ős motívum, amit édesapám ugye Bartók Béla által feldolgozott, de óriási sikert ért el Párizsban, úgyhogy én nagy szívvel ajánlom bárkinek, aki még meg tudja nézni ezt a darabot. Egyébként nagyon jól szóba hozod ezt a kérdést, mert még készítettünk egy kis összefoglalót erről a párizsi bemutatkozásról, amit nem sokára fel fogok tölteni a videó megosztó oldalra, és onnan pedig a közösségi oldalra, úgyhogy egy kis összefoglalót a közönség láthat, hogy mi volt nekünk ez a párizsi utazás.
Latinovics Zoltánt halljuk. Juhász Ferenc a szarvassá változott fiú kiáltozása a titkok kapujából.
Édes fiát az anyja hívta, messziről kiáltott. Gyere vissza, édes fiam, gyere vissza. Hagyd azt a kővilágot. Kő erdő szarvasa, füstködök, villanyhálózatok, vegyi fények, vashidak, villamosok habzsolják föl a véred. Rajtad naponta száz sebet ütnek. Te sose ütsz vissza. Én hívlak a te édesanyád. Gyere vissza, édesfiam, gyere vissza. Ott állt az időhegy gerincén. Ott állt a mindenség toronycsicskén. Ott állt a titkok kapujában. Szarva hegye a csillagokkal játszott. Szarvas hangon a fiú így kiáltott, visszakiáltott szülőanyjának. Anyám, édesanyám, nem mehetek vissza. Száz sebem kifor színarannyal. Naponta lerogyok, száz golyó szügyemben. Naponta fölkelek százszor teljesebben. Naponta meghalok három. Szarvam minden hegye kettős talpú vas villanyoszlop. Szarvam minden ága, magas feszültségű áramvezeték. Szemem nagy kereskedelmi hajók kikötője. Ereim fekete kábelek, fogaim vashidak. Szívemben áradoznak a szörnyel hemzsegő tengerek. Minden csigolyám nyüzsgő nagyváros. Füstölgő kőbárka lépem, minden sejtem egy gyár. Atomom naprendszer, heregolyóim a naphold, a tejút gerincvelőm, az űr minden pontja testem egy-egy része, galaktika fürtök agyam egy sejtése. Te elveszed, fiam, mégis gyere vissza. Szitakötő szemű anyád virraszt érted.
Mennyi időd jut neked mostanában versolvasásra, és éppen milyen kötet van az éjjeli szekrényeden?
Olvasok verseket, nem csak egyébként a költészet napja miatt, hanem azért is, mert nekem mindig egyfajta hazatalálás az, hogyha verset olvasok, és rövidebb, nagyobb idő kihagyással, de azért még mindig csinálom azt az akciót, amit jó pár évvel ezelőtt kezdtem el, hogy egy-egy verset posztolok a közösségi oldalamra, nagyon sok oldalt kezelek, legalább 10-et, és ezeken az oldalakon szoktam verseket megosztani. Egyébként ennek nagyon nagy sikere van, és a közönség nagyon szereti. Most Szabó Magda verses kötet van a Szüret az asztalomon, mert nem sokára megjelenik ez az összegyűjtött és átdolgozott és kiegészített verses kötet. Nekem az ő személye is nagyon régóta jelen volt, vagy van az életemben, hiszen nagymamámmal levelezett, a nagynénémmel levelezett, édesapámmal nagyon jóba volt, és tisztelték egymás munkáját. Apukám ugye meg is írta Szabó Magda halál előtt alig egy hónappal, amikor 90 éves lett Szabó Magda, hogy ő a jelenkori próza, magyar prózairodalom legnagyobb alakja, és nagyon szépen írt Magda néniről. Én nagyon szeretem az ő próza írásait, nagyon megtisztelő számomra, hogy országszerte programokon képviselhetem az ő hogyatékát, vagy életművét, amiből azért még mindig tudtak előkerülni újdonságok, de most az ő verseit olvasom, és egy nagyon érzékeny ír az övé, nagyon fontos versekkel, ő ugye költőként indult, csak aztán valahogy azt hiszem, hogy az ő költői munkássága háttérben van szorulva az életművel, mi ezért fogunk most egy picit tenni, hogy ennek a kötetnek a megjelentetésével újból Szabó Magdát, a költőt is megmutassuk a közönségnek, és hát nem sokára akkor ezekből a versekből egyébként Grillus Zorka tolmácsolásában hallhatnak majd több helyszínen, kezdve a Várkert bazáron. Én egyelőre magamnak és a szerelmemnek és a családomnak olvasom fel ezeket a verseket, de elmondhatom, hogy osztatlan sikert aratnak, úgyhogy tényleg szép versekről van szó.
Én nem akartam sohasem. Nekem nem olvadt ereszem, ha március jött, s szerte szét tördelte a szomszédjegét. Én nem akartam emberi sorssal, mint hinta lengeni, mélyből magasba s újra le. Tengerbe vágytam szüntelen, fövenybe fúrni hátamat, hallgatni, mint a nagy halak, és nem bukni a fénybe fel, és nem követni éneket, ha lengenek a fátyolok, ha zengenek a távolok. Én nem akartam sohasem. S most, olvadt testtel, részegen, sodorsz sorsoddal szerelem. Látsz ismeretlen szívemig, forgatott fénylő csontjaim, pörgetett súlyos súlyomat, mosdatsz magadban áradat, szemem kútjába fényeket dobsz, nyelvemre beszédeket. Én nem akartam szerelem szájadból inni sohasem. S most tikkat szájjal keresem hűvös szád ízét, szerelem. Sószagú, zúgó felszínen lebegve, néha a vízen lefelé fordul a szemem, s a némaságom keresem, mely lenn maradt a víz alatt, őrzik szigorú karthalak, s körötte hunyszemű csigák, s fehér korallok alszanak.
Anna, nagyon köszönöm, hogy segítettél nekem.
Nagyon köszönöm.
Juhász Annát idézem. Sokszor végig gondoltam már, hogy miért foglalkozom irodalommal, vagy hogyan jött létre egy-egy munkám, például a legfontosabb a Hadik Irodalmi Szalon. A szalon volt az első manifestuma annak, hogy elkezdtem önállóan irodalommal foglalkozni, méghozzá azzal a céllal, hogy minél több ember szívébe ültessem el az irodalom, a költészet szeretetét. Arany János szavaival búcsúzom.
Mi a tűzhely lidegháznak, mi a fészek kismadárnak, mi a harmat szomjú gyepre, mi a balzsam égősebre, mi a lámpa sötét éjben, mi az árnyék forró délben, s mire nincs szó, nincsen képzet, az vagy nekem, ó költészet. Ha az élet útja zordon, fáradalmit fájva hordom, képemen kell búbarázda, főmön a télzúzmaráza, néhol egy-egy kis virág nyit, az is enyhít egy parányit, a virágban téged lellek, öröme a kietlennek. Ha szívemet társi szomja emberekhez vonva vonja, de majd mint beteg az ágyba visszavágyik a magányba, te adsz neki puha párnát, te virrasztod éjjel álmát, s álmaiban a valóság tövisei gyenge rózsák. Jó kedvem, te fűszerezed, bánatom, a telleplezed, kár öröm, hogy meg ne lássa, mint vérzik a seb nyílása. Te játszol szivárvány színben, sűrű harmat könnyeimben, s a panasz midőn bevallom, nemesebb lesz, ha kidallom. Verseimben van-e érdem, sose bán. Sose kérdem. Házi mécsem szelíd fénye, nem hajósok létreménye, nem a tenger lámpatornya, mely felé küzd száz vitorla, mely sugárát hincse távol. Elég, ha nekem világol.
A műsort szerkesztette Rózsa Katalin.